Isten igé élő és ható, áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig. Nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindjárt mezítelenek vagyunk Isten igé előtt. Neki kell majd számot is adnunk. Így olvassuk és hallgassuk ezzel a felismeréssel, és őszinte vágyjal is, hogy Uram, mérj meg engem, vizsgálj meg engem, ismerd meg szívemet, ismerd meg gondolataimat, próbálj meg, nézd meg, nem járok-e téves úton, vezess az örökké valóság ösvényén. A Római Levél 12. fejezetének 3. szakaszát nézzük most meg, abban a témában, hogy az ego szerint, az egónk, az énünk, a önző céljaink szerint éljük-e az életünket, vagy Isten kegyelméből a Szentlélek által, az ő dicsőségére és lelkének ereje által egy mennyei értékrendhez igazított, és egyre inkább afelé törekvő életet élünk-e. Ebben bátorít és segít bennünket Pál apostol által a Szentlélek a Római Levél 12. fejezet 14. versében, majd a 17. verstől a 21. versig terjedő szakaszt helyeteken ülve kövessétek, kérlek, az Isten igéjét. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért, arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennél. Ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. Amen. Csodálatos Istennek a beszéde, mert hogyha visszagondolunk a Római Levélben előzőleg már tanulmányozott szakaszokra, akkor lehet látni egy érettségi lépéseket. A szeretetben való érettségnek a fázisait tárja elénk a Szentlélek, és a 13. fejezetben pedig a világi hatalomhoz való viszonyulásról szól, azaz a világi hatalom azon jogáról, hogy a világi törvényszerűségek, és minél inkább igazodik Isten törvényéhez a világi törvénykezés az erkölcsi értelemben, annál igazságosabb is a világi bíróság, vagy éppen a rendőrség. Az ő dolga az, hogy ebben a világi törvényszerűségben megbüntesse a vétkezőket. Azonban a 12. részben a szeretetnek a mélységei tárulnak elénk. Az első témánk az volt, hogy hogyan tudunk kapcsolódni az élő Istenhez a megújult, a felismerések által, a megújult értelem által. Aztán a másik részben az önmagunkhoz való viszonyunkról szólt az írás, értékeink és korlátaink józan értékelése által. Aztán a kapcsolat a testvériségben, a gyülekezet közösségében, mint Isten családjának tagjaival való kapcsolatunkról olvastunk és tanulmányoztuk az igét, és most érkeztünk abba a fázisba, amely ezekből nő ki. Ha nincs előzmény, a felismerés, az Istennel való közösség, az irgalom, a kegyelem személyes átvétele, a helyes önértékelés, korlátok, esendőség és erősségek felismerése, ha nem ismerem fel az Isten szeretetének, kegyelmének kapcsolatrendszerét a helyi gyülekezetben, és nem mozgok, nem élek azokkal a képességekkel, ajándékokkal, testvérem építésére, akkor nem tudok eljutni az ellenség szeretetére sem. Azonban, ha ezek megvannak, és gyarapodnak a szellemünkben, az életünkben, elkezd az életünkből fakadni egy többlet szeretet, amely már képessé és alkalmassá tesz bennünket olyan kapcsolatrendszerekben is, és viszonyulásokban is természetfeletti módon megjelenni, megjeleníteni az Isten szeretetét, amely egyikén magunktól soha nem lennénk képesek. És erről a isteni természet feletti szeretetnek a megjelenése, megnyilvánulása az, amiről szól Pál apostol a felolvasott szakaszban. A szellemi érettségünknek 3 értékmérője van. Végezetül pedig megmarad a hit, a remény és a szeretet. A Szentírás tanítása szerint nem a karizmákon lehet lemérni, mennyire érett valaki. Szellemileg nem a bibliai vagy teológiai tudás határozza meg, hogy mennyire érett valaki, nem a dicsőítő énekek ismeretének száma, vagy a dicséretben való hevesség, vagy éppen mértékletesség megjelenése határozza meg a szellemi érettséget, hanem hogy hol tartok az Istenbe vetett bizalom kérdésében, hol tartok a mennyei reménység kérdésében, és hol tartok az isteni agapé szeretetnek a befogadása, azzal való élés és továbbadás kérdésében. Ez határozza meg, hogy én szellemben mennyire vagyok érett tanítványa Krisztusnak. Ez együtt azt is jelenti, hogy mindhárom területen növekedésre van lehetőség és szükség is. Jó esetben a hitremény szeretet kérdésében, ha szembenézünk ezekkel, belenézünk a Szentírás tükrébe, ahol az agapé szeretetnek a ismérvei le vannak írva, akár ebben a szakaszban, akár a szinkronban, ugye ezekkel a szakaszokkal a 1 Korintus 12-13-ban felismertük, hogy vannak párhuzamok a két ige szakasz között, akkor le lehet mérni, hogy hol tartok, mennyire jelentkeznek ezek a szeretet gyümölcsök az életemben. És örömmel mondhatjuk, hogy nagyszerű, hála az Úrnak, az elmúlt egy évben ebben a két dologban már tudtam növekedni. Halleluja! Nagyszerű lehetőség ezt végig gondolni és megvizsgálni, hogy valóságosan lássuk az előre haladásunkat az Úrban. Amen. Négy tiltás jelenik meg a felolvasott szakaszban, és nagyon érdekes és nagyon fontos dolog, hogy ezeket a Szent Szellem nem támogatja. Azért írja a Biblia, hogy ne tedd ezeket, mert Isten szelleme nem támogatja. Mi következik ebből? Az, hogyha megszívleljük ezeket, akkor át fogjuk élni a kapcsolatrendszereinkben is, hogy el tudjuk kerülni a belső, a lélekben megjelenő békétlenséget, frusztrációt, és a külső kapcsolatainkban is el tudjuk kerülni a terheltséget. Tehát, ha figyelünk arra, hogy a Szentlélek mitől óvja az életünket, milyen hozzáállásoktól, és milyen lelkülettől óvja az életünket, akkor meg tud maradni a lelkünk, a szívünk békességben. El tud kerülni a békétlenséget, mind a saját lelkünkben, mind pedig a kapcsolatrendszerünkben. Mit is mond itt az írás? Olvassuk együtt. Ne átkozzátok ellenségetek. Aztán azt mondja, ne fizessetek rosszal a rosszért. Aztán ne álljatok bosszút, és ne győzzön le téged a rossz. Nagyon gyakorlati témák ezek. Nagyon mindennapi élethelyzetek, ami kapcsolódnak ezekhez a tiltásokhoz. Inkább azt mondom jobban, közelebb áll hozzánk, hogyha az óvaintés kifejezést. Aztán óvaint bennünket az Isten ezektől. De nagyon szeretjük a Szentírást, mert a Szentírás ugye nem akar, hogy beleragadjunk egy rosszba, hogy arra koncentráljunk, hogy mit nem szabad, mit nem szabad, hanem azért tárja fel előttünk a negatív oldalát a dolgoknak, és óvaint a negatív dolgoktól, hogy aztán a figyelmünket valami pozitív irányába mozdítsa el. Nézzétek csak, hogy mi az, ami tegyünk ezek helyett? Vagy mi az a hozzáállás, ami kapcsolódik a négy tiltáshoz, mint pozitív irányú elmozdulás, mint jóra buzdítás? Az Isten igény nem csak azt mondja, és ez csodálatos sem az Új Szövetségben, hogy ne tedd, hanem ezt tedd. Ehelyett ezt tedd, mert ebben van az élet. Ez a halálra visz, tönkre fog tenni, ebben meg az élet van, az áldás van. És Isten igéje az Ószövetségben is mondja, hogy ebbe az irányba mozdulj el a gondolkodásmódodban, az életvezetésedben, az imádságaidban. Azt mondja az írás tehát, hogy ne átkozzátok, hanem áldjátok, azaz imádkozzatok az üldözőitekért. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszét, hanem törekedjetek a jó cselekvésére, és lehetőség szerint. lehetőség szerint a békességre. Ne álljatok bosszút önmagatokért, hanem bízzatok Isten igazságos ítéletében. Ne győzzön le téged a rossz, hanem a jó cselekvésével győzd le a gonoszt. Mert a gonosz legyőzhető, és nagyon nagyszerű felismerés, ugye, hogy engedelmeskedjetek azért az Istennek, és álljatok el az ördögnek, és elfut tőletek. Tehát lehet látni, hogy a gonosz felett való győzelem az Isten akaratába való belesimulás által lehetséges. És a gonosz felett való győzelem sokkal közelebb van az életünkhöz, még nem kell a szellemi magasságokba elmennünk. A gonosztól való győzelem nagyon sok esetben testvéri kapcsolatokban és családi kapcsolatokban, vagy munkatársi kapcsolatokban, akár nap mint nap megjelenik. Amikor úgy szól a másik, úgy viselkedik, úgy tartja a száját, úgy tartja az orrát, nem teszi azt, amit én szerettem volna. Beszól, nem szól be, kérdezem, nem válaszol, akkor is válaszol, nem kérdezem. Megteszi, ha nem mondta, megbeszéltük, nem beszéltük, egyeztettük, nem egyeztettük. Ha egyeztettük azért, ha nem egyeztettük azért, ha úgy teszi azért. Számtalan szituáció van, amelyben van lehetőség az Isten igéhez igazodva legyőzni a gonoszt a jóval. Amitől óva int bennünket a Szentlélek, hogy amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben, tanít bennünket az apostol által a Szentlélek, igazodva a názareti Jézus szavaihoz és tanításához. Amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. A Szentírás nem szentimentális. Tisztában van vele a Szentlélek, hogy egyszerűen illúzió azt gondolni, hogy mindenki szeretni fog. Illúzió azt gondolni, hogy a Földön minden emberrel olyan kapcsolatban lesz, hogy azt fogja mondani, jaj, de örülök, hogy látlak. Hadd puszikáljalak meg, hadd ölelgesselek meg. Irreális dolog azt gondolni, akkor vagy jó keresztjén, ha nincsenek konfliktusaid. Ez hamisság, mert lehetetlen, ha te az Istennek tetsző életet akarod élni, hogy mindenki szeressen téged. Nézzétek meg Pál apostolt, annyira szerették a zsidók, míg gyűlölte a keresztényeket. Amikor a názareti Jézus kezdte prédikálni, akkor a zsidók kezdték gyűlölni, mármint akik nem szerették, azok a zsidók, mert ő zsidó volt természetesen. Akik nem szerették az Úr Jézus, azok elkezdték őt is gyűlölni, és a halálát kívánták. Tehát már pusztán ebből fakad az, hogy lehetetlen mindenkinek a kedvében járni, mert ha mindenkinek a kedvében akarsz járni, megsemmisülsz létezni. Akkor olyan, mintha te nem létezni, nem élnél. De amitől viszont nyilvánvalóan óvni akar bennünket a Szentlélek, az pedig a bűn törvényszerűségének való engedelmességtől, méghozzá a bűn, vagy a bosszúálló bűntermészettől. A bosszúállástól akar óvni bennünket. Azt mondja, ne legyen a te lelked bosszúálló. Mint Káin leszámazottja, aki hetedik volt Ádámtól, Káin vonalán, és ugye Ádámtól pedig hetedik volt Énok, aki elragadtatott, aki Istennel járt. Lámek, akiről, és nagy döbbenetes egyébként, ez a Káinnak az irigysége, a gyűlölete egy szellemi generációs átokként nehezedik a családjára, és mivel nincs megtérés, ezért sokszorozódik a gonoszság abban a családban. És félelmetes látni egy családban ezt az átkozott vonalat, amíg valaki nem tér meg, és nem törik meg ez az átok abban a családban, és nem indul egy új, már Krisztusban az Istenbe beplantált élet, annak jó gyümölcseivel. Azt mondja az írás, hogy egyszer ezt mondta Lámek, Káin leszármazottja Ádámtól, hetedik Káin vonalán, a feleségének: Áda, Cilla, hallgassatok rám a szavamra. Lámek asszonyai, figyeljetek mondásomra. Embertől, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. Ha 7-szeres a bosszú Káinért, 77-szeres Lámekért. Csodálkoztok a háborúkon, a szenvedésen, a pusztításon, a fajgyűlöleten? Kedveseim, nem fogja megoldani a BLM mozgalom. Nézzétek meg, ha valami ellen szembeszegülnek, a gyűlölettel. Egyedüli megoldás a megtérésed. A bűnbánat, a megtérés és a Szentlélek által való újjászületés. Egyedül az isteni áldás töri meg az átkot. A legnagyobb áldás pedig a bűnbánat, a megtérés és az újjászületés a mi Urunk Jézus Krisztus vére árán. Péter apostol világossá teszi számunkra, hogy milyen erős és átütő ereje van a szeretetnek, és hogyan épül fel, hogyan megvannak ezek a lépcsőfokok, amiről már beszéltünk is, a szeretetben való növekedésnek, a reménységben és a hitnek való növekedésnek. És konkrétan a szeretetről azt mondja Péter második levelének első és hetedik versében, a kegyességben, a kegyesség ugye azt jelenti, az Isten tetszésére való élésben, az Isten akaratát kereső, Isten szándékához igazodó hozzáállás, ez a kegyesség. A kegyességben mutassátok meg a Filadelfiát, hogy szeretitek egymást a gyülekezetben, a testvéreiteket. Azt mondja, ha Istennek tetsző életet éltek, akkor ez abban látszik meg, hogy szeretitek a testvéreiteket. Milyen könnyű lemérni? Nem? Ez nem bonyolult. Na, most gondolkodj egy kicsit. Ki az, akit legjobban szeretsz a testvérek közül? És ki az, akit kevésbé szeretsz a testvérek közül? Miért? Rálépett a tyúk szemedre? Beszólt? Nem úgy viselkedett, ahogy szeretted volna? Tapló volt? Vagy szerinted volt tapló? Vagy lehet, te is tapló voltál, és taplón viselkedett viszont? Ja, magadat nem vette észre. Az övét felnagyítottad. Miért? Miben nem igazodsz Krisztus szeretetéhez? Hogy neheztel és hordozol testvéreddel szemben? Ez a kérdés. Mi az, ami nem Isten szerint van a szívedben, vagy a szívemben? Tudjátok, a legrövidebb út egy kapcsolat rendezésében, tudjátok mi? Bocsáss meg, Terike, tapló voltam veled.
Köszönöm, hogy megmondtad.
Nem nehéz. Nem bonyolult. Ehelyett mit csinálunk? Taktikázunk. Ráutalom magatartással, megpróbáljuk üzenni, hogy nincs semmi bajunk. Csak az a baj, hogy a szakadék a megbocsátás által lehet kitöltve. Nem lehet ráutalom magatartással hidat építeni megtört kapcsolatok felé. Csak úgy lehetséges, ha magam részét beismerem, igazodok a Krisztus szeretetéhez, és azt tudom mondani, bocsáss meg nekem ezért, nem azért, amit nem tettem, de ez az én részem volt. Úgy viselkedtem, ami méltatlan Krisztushoz, ahogy velem a Krisztus egyébként nem viselkedik. Ez sem nagyon bonyolult egyébként. És azt mondja, hogy a testvéri szeretet a Filadelfia, mikor az emberben kiteljesedik, akkor megjelenik az életében egy más minőségű, a szeretetnek egy bőségesebb, egy erőteljesebb vonása, amely benne van egyébként a szeretetben, de ez már egy más típusú szeretet, az agapé, a minden ember iránti szeretet. Azt mondja, ez már nem megy abból, hogy mindannyian megvagytok váltva, és szeretiteket az Úr, és így megbocsátatok. Hát végül is mégiscsak testvérek vagyunk, hát tetszik, nem tetszik, együttbe járunk. Tehát vagy nem járok többet ide, vagy ha ide akarok járni, akkor mégiscsak távolabb kell üljek, nem, mégiscsak meg kell bocsássak, mert úrvacsora is lesz, és akkor hát, mégiscsak ciki lenne együtt úrvacsora, ez nincs rendezve kapcsolatom. Ugye nem ezért rendezünk a kapcsolatot, mert úrvacsora lesz, hanem azért, mert szeretjük az Urat, sőt, ő szeret minket. És hiszünk a megbocsátás erejében, amit mi kaptunk. és így meg tudunk bocsátani, és be tudjuk ismerni a hiányosságainkat. A minden ember iránti szeretet is megjelenhet az életünkben. Ó, ez óriási üzenet, nem? Szabad szívet akar nekem adni az Isten a kapcsolatrendszerem tekintetében. Félelemtől szabad életet a kapcsolatrendszer tekintetében. Nem kell rettegnem senkitől. Mekkora szabadság, amikor az ember szívét fölszabadítja a szeretet a kapcsolatrendszerében, az undok emberekkel kapcsolatosan. Amikor nem azt a bizonyos tablettát veszed be, hanem a, nem mondom ilyen tablettát, hanem a Szentlélek által jelenik meg a többlet, az isteni szeretet az életemben, és a legjobbat kívánom annak a másik embernek, hogy ő is megmeneküljön és éljen. A názáreti Jézus ad egy tanítást a hegyi beszédben. Bizonyos elemeit nézzük meg ennek a tanításnak, hogy kibomoljon előttünk mindaz, amit Pál ezzel szinkronban tanított a felolvasott ige szakaszban. Máté 5.43-tól 48-ig a hegyi beszédnek egy részletét tekintsük át. Hallottátok, hogy megmondatott, szeress fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hogy legyetek mennyi atyátok fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? Akik távol élnek ugye Krisztustól. És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy a mennyei atyátok tökéletes. Szeress fel barátod a gyűlöld ellenségedet. Hát eddig meg is volnánk, nem? Hát ez nem nagyon könnyű. Tehát főleg a fele barátnak azt az értelmét veszük, hogy a hozzám közel álló személy, és akkor tovább nem is boncolgatjuk, mert még nehogy valami olyannal találkozzak, ami egyébként megrázó lenne, mert egyébként jelenti a szomszédot, meg jelenti az embertársat is. Természetesen azt is jelenti, hogy aki hozzám közel áll. Na most azt szeretni, aki hozzám közel áll, az én szívemnek csicske, szívemnek rózsabimbója. Hát nem is olyan nehéz. Ha gyűlölni az ellenségünket, egyszerűen nagyszerű. Hát az meg aztán jön azonnal belőlünk. És meg is volnánk. Csak felhívom a figyelmeteket, hogy Jézus azt mondja, hogy megmondatott. És nem az, hogy megiratott. Amikor a názáreti Jézus az Istennek eredendő akaratát idézi, akkor azt mondja, hogy megvan írva. Amikor azt mondja, hogy megmondatott, akkor akar üzenni, hogy ezt nem az Isten mondta meg, hanem a ti tanítóitok tanítják nektek, mert abban a korban elterjedt valóban ez a fajta szemléletmód, és ezt kezdték tanítani a zsidók tanítói, hogy fele barátodnak szeretettel tartozol, az ellenséget meg gyűlölni kell. Ezért mondja, hogy hát igen, ezt mondták nektek, csak hogy a Bibliában nem ez van benne. A törvényben sem ez van benne. A Mózes harmadik könyvének 19. rész 18-as verse így hangzik. Ne légy bosszúálló, se haragtartó a népethez tartozókkal szemben. És a más embert pedig szeress fele barátodat, mint magadat. És megint megjelenik az, ami egyébként Pálnál megjelenik, hogy én vagyok az Úr. Pál azt mondja, hogy egyim a bosszúállás, én megfizetek. Tehát, hogy a bírói szék, azt mondja Isten, itt is azt mondja a Mózes könyvében, az nem a tiéd, hanem az enyém. Mit tudod te, hogy mi lesz embertársad a holnap? Honnan tudod, hogy milyen döntéseket fog hozni? Velem sem kalkuláltak a helyi gyülekezetben, hogy megtérek. Nem is hitték el. A felnőttem faluban, a helyi gyülekezetben mondták, hogy megtért a DJ, az lehetetlen. Debrecenben, hogy ott értünk meg, szóval ez nem létezik. És mégis. Aztán elmentünk, és láttak bennünket, és látták, hogy tényleg megtértünk. tényleg átadtuk az életünket Jézus Krisztusnak. Tehát nem megiratott, hanem ők tanították, és ők mondták. Szeresd ellenségedet, én pedig azt parancsolom nektek, hogy szeressétek ellenségeteket, mondja Jézus, hogy ők ezt mondták, én meg parancsolom nektek. Ez meg az én isteni kijelentésem, hogy az ellenségeteket is szeressétek. A fele baráttal kapcsolatosan jelentkező kifejezés kiszélesíti az ellenségre is a názareti Jézus. És azt mondja, hogy az ember társad, akár ellenséged is kiszolgáltatott helyzetbe kerül. Légy vele azzal az irgalommal, amilyen irgalommal bánt veled az élő Isten. De nem azt jelenti, hogy pitizél neki, mint a pulikutya, és mindenben keresel a javát, mert néha a keresztények kitontják el. Azt hiszik, hogy az ellenségeknek nyalni kell a talpát. Nem erről van szó. Ne légy bosszúálló, ne örvendezz annak, ha ellenséged bajba kerül, hanem legyen szavar a szíved a nyomorúságában segítségére lenni. És betölteni a nyomorúságát, enyhíteni a nyomorúságát. Az ellenségednek is. És konkrétan azt mondja, hogy az írás, hogyha éhezik, adj neki enni. Ha szonnyazik, adj neki inni. Nem arról van szó, hogy fogadd a házadba, add át az ágyadat, aztán majd a házadat, a biciklidet, mondj le a munkahelyedről a kedvéért. Ilyenről szó nincs. Azt mondja, hogy ne legyetek bosszúálló lelkületűek, hanem az irgalom, amit ti kaptatok az Istentől, legyetek készen a nyomorúságba került embertársatok felé továbbadni a szükségeikben. Függetlenül attól, hogy hogy bántak veletek. És nagyon érdekes dolog, hogy azt mondja, szeresd fele barátodat, még ellenségedet is, és itt az agapéra vezeti vissza, nyilvánvalóan azért, mert hát ez nem jön ki belőlünk. Még a testvér szeretet se biztos. Akkor hogy jön neki ez a fajta feltétel nélküli szeretet, ha semmit nem várok, érte? Sőt, arra se számítok, hogy ha jót teszek vele, majd ő megváltozik irányomban. Nem ezért teszek vele jót, nem üzletet csinálok. Az agapé szeretet nem üzlet. Nem üzleti alapon segít a másikon, hogy segítek, és akkor majd biztos jól fog velem bánni, mert jót tett helyében jót vár. Hát nagyon sok csalódás fog érni bennünket, ha így teszünk jót valakivel. És ugye ezt mondja ki Pál a felolvasott szakaszban, és visszavezeti a példabeszédek könyvére szavait. A példabeszédek 25-ben olvassuk a 21-22-es versben. Ha éhezik, látjátok Ószövetség, ha éhezik, aki gyűlöl téged, döbbenet, nem? Megfojtani a kanál vízben. Sziklázik a szemem, amikor meglát. Lehet olyan kapcsolatod is, hogy amikor egy helyen vagytok, azt érzed, hogy süt belőle a gyűlölet. Volt már ilyen ember a közeledben? Akiből sütött a gyűlölet. Annyira nem bírta az arcodat. Te meg össze voltál vele zárva. És csak az Isten tudott változtatni, vagy te, hogy elszaladsz onnan. Nem mondom, hogy mindig benne kell beadni ilyen szituációban, de figyelni kell a Szentlélekre, mert néhányan az emberek azért lépnek ki kapcsolatokba, mert nem engednek a Szentléleknek, hogy átértelmezze a Szentlélek a bizonyos szituációkat, ezért állandóan menekülnek. És ott tartanak, mint Izrael serege Góliáttal, hogy minden nap meghunyászkodtak. Ahelyett, hogy legyőzték volna. És az a baj, hogyha mindig menekülünk, akkor előbb-utóbb mindig meg fog jelenni egy olyan ember, akiből sugározni fog a gyűlölet mindaddig, amíg a gyökérrel nem számolok le magamban. Ha éhezik, aki gyűlöl téged, adj neki kenyeret. Ha szomjazik, adj neki vizet. Tehát nem arról van szó, hogy engedd be a házadba. Bízz rá gyerekedet. Bízz rá bankszámládat. Utald át neki a fizetésedet. Mert néha ugye ezek a túlzások jelentkeztek ebbe a szerzetes gondolkodásmódba, ami nyilvánvaló túlreagálása volt az egyház rothadságának. Egyébként. Ha szomjazik, adj neki vizet. Mert parazsait gyűjt, persze adhatsz kólát is, nyilván csak nem oltja a szomját, ha tényleg szomjas, a víz jobb lesz. Mert parazsait gyűjtesz a fejére, Az Úr pedig visszafizeti, amit adtál. Na, parazsat gyűjtesz a fejére. Ez az én igém. Jól megszerelgetem, hadd égesse. Jót teszek vele, hadd érezze. Hadd gyötörje a szeretetem. Komolyan mondom, néha gondolunk ilyenre. És úgy szeretünk, hogy bosszút állunk. De itt nem erről van szó. Ez a típusú parázs, amely az agapé szeretetből fakad, fölszabadítja az emberi szívet arra, hogy túllásson a másikon. És Péter apostol erre világít rá, amikor azt mondja, tisztességesen éljetek a Krisztus még nem ismerők előtt között, ugye pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, azaz hazugságot híresztelnek rólatok, aminek nincs valóság alapja, mint gonosztevőket, és hányszor az egyház történelemben hányszor üldözték a keresztényeket rágalmakkal. Mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Tehát amikor majd eljutnak addig a pontig, hogy találkoznak Jézus Krisztussal, személyesen azt mondják, hogy nagyon köszönöm, drága Úr Jézus, hogy elküldted hozzám Marikát, Pistit, Tamást, Ágit, stb. Akin keresztül te kerestél meg engem. Nagyon köszönöm, Uram. És olyan hálás vagyok neked, Uram, hogy nem adta fel. Megrendítő Kizglinek a története, ugye ez a hippi korszak, és ez a hippi zenész megtér, és nem tudom, ki ismeri a történetét, tudom, néhány olvastál a könyvét is, de csinált egy tanyát, vett, és akkor oda gyűjtötte ezeket a drogos hippiket, hogy segítsen nekik megtérni és szabadulni, és arról számolnak be, hogy nagyon sok energiát belefektetett így ebbe a mentő misszióba, és egy ember se tért meg. Senki. Kizglin meghalt, és a halálakor, amikor meghalt, tömegesen elkezdtek megtérni azok, akikkel foglalkozott. És halála után szembesültek azzal, hogy micsoda isteni szeretet nyilvánult meg, önzetlenül ebből az emberből irányukba, aki onnan jött, mint ők. Azért tudta őket annyira szeretni, mert abból az életmódból, abból a háttérből tért meg. És vágyott arra, hogy találkozzanak az Isten szeretetével, kegyelmével, és bűneiket megbánva megtérjenek és megszabaduljanak. És az élete egy magvetés volt. És tényleg meg kellett halni ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen. Azért, mert rövid távon úgy tűnik, hogy nem gyümölcsöző az Istennek tetsző élet, ez még nem jelenti azt, hogy nem működnek a szellemi törvények. Mert ha valami működik, a szellemnek törvényei működnek. És ez pedig egy szellemi törvényszerűség, hogy dicsőíteni fogják az Istent a meglátogatás napján. Azért jó lesz a mennyországból összefutni az utcán egy pár emberrel. Volt egy konferencia, leült mellém egy fiatal ember, és beszélgessünk. És azt mondja, hogy évekkel ezelőtt egy sátoros evangelizáción prédikáltal, akkor tértem meg. Az Urat szolgálom, és vágyom őt jobban szolgálni. Nem is emlékeztem rá. És még földön vagyunk, nem a mennybe. És milyen nagyszerű lesz, nem? A mennybe összefutsz a mennyországba, ott az utcákon, valaki vesz. Figyelj csak! Évekig ott voltam melletted. Aj, de sok borsot töltem az orrod alá. Már rég meghaltál, én még éltem. Elmentél az Úrhoz, de jött egy másik kollega, gonoszabb volt, mint én. Akkor felismertem, hogy mekkora szeretettel voltál te irántam. És képzeld el, hogy kezembe vettem a Bibliát, és felismertem, hogy Jézus nekem is megbocsát. És átadtam az életemet neki. Köszönöm, hogy nem dobtál a kukába a lelkedben, hanem is fizikálisan. Imádkozzunk azokért, akik üldöznek bennünket. Megint ugye nem arról van szó, küldj tüzet a mennyből, Uram! Pusztítsd el a bűnösöket! Név szerint ajánljak egy kettőt! Akit jól lenne minél hamarabb kitörölnél a földön élő közül! De nem erről van szó, hogy így imádkozunk, értük, mert ez nem lenne nehéz. Egészen könnyen menne. Zebedeus fiainak is könnyen ment, amikor az általuk gyűlölt samáriaiak nem úgy reagáltak, ahogy ugye felsőbbrendű érzetük diktálta volna. És mondanik az Úr Jézus, hogy hát ez nem a Szentlélek, drágáim. Az biztos. Kicsit vizsgáltok már meg, hogy milyenféle szellem az, ami űz és hajt benneteket ebbe a gyűlöletbe. Nem sokkal később szembesülnek a megtérésükkel ezeknek az embereknek. A samáriaiaknak. Tehát miért is imádkozzunk? Nem kell imádkoznunk azért, hogy nyerjék el az igazságos büntetésüket az emberek, mert mindenki el fogja nyerni. Ez nem kell imádkozni. Ez is egy szellemi törvényszerűség, hogy az emberek egyszer meghalnak, aztán pedig az ítélet következik. Ezt senki nem kerülheti el. Tehát ezért nem kell imádkozni. Hogy Isten ítél el őket, meg küldjön tüzet. Mert az eljön mindenkinek az életére. És számot fogadni mindenki, amit mondott, és amit tett ebben a testben, és ahogy élt azzal a kegyelemmel, amit Isten felkínál Krisztusban. Ezt senki nem kerülheti el. És ez egy nagyszerű dolog egyébként, mert ha ez nem lenne, mármint a halál, ami lezárja ezt a földi futást, nem is tudom, mi lenne a földön. Ha az ember a féktelenségét, ember féktelenségét, a halállal nem korlátozta volna az Isten, mondta is, hogy gonoszszá válnak, hogyha nem szabok határt az életüknek. És teljes pusztulás, teljes káosz lenne a földön. Akkor miért imádkozzunk? Hát azért, hogy megtérjenek, megmeneküljenek az eljövendő haragtól és az örök kározattól. Hát ezért imádkozzunk. Uram, add már neki, hogy megtérjen. Könyörülj rajta, mentsd meg ezt az embert. Ez annyira gonosz, hogy süt róla. Hát nekem is jobb lenne, ha megtérne, ez tény. Beismerem, na hát tényleg jó lenne, ha megtérne. Sokkal jobb lenne együtt dolgozni. Csak gondolj már bele, ha a megtért testvéredet nem bírod, akkor mitől fogod jobban bírni a számodra olyan irritáló, meg nem tért környezetedben élőt? Érted? Hogy miből fakad? Nem lehetséges az, hogy azért próbál meg esetleg a szeretetben bennünket Isten egy-egy testvéri kapcsolatban, hogy növekedni tudjunk. És megfogalmazzuk, hogy na most akkor mi idegesít ebben a testvérben? Saját magam? Elvégy azért, mert pont olyan, mint én vagyok. Néha a szülőknek ez okoz bajt, a gyerekeinkben a rossz tulajdonságaik idegesítik legjobban őket. És akkor egymásnak feszülnek balga módon, anya, lánya, fia, stb. Keresztbe kasul. Tehát tegyen fel a kérdést, mi irritál a másikban? Tényleg rossz indulatú? Tényleg bűn van benne? Vagy egyszerűen a személyisége olyan, és jó szándéka egyébként? És akkor az ember egészen másképpen kezd értékelni, és akkor azt mondja, hogy hát... Még az is lehet, ha beszélgetnék vele, három dolgot lehet mondana, amiből én irritálom, az észre sem veszem. Lehet, hogy többet hordoz el nekem, mint amit nekem kell hordozni neki. Az nagy trauma lenne, nem? Néha ezért félnek az emberek beszélgetni a másikkal ezekről, mert attól félnek, hogy nincs igazuk. És porrá omlik a felépített védekezési faluk. Hogy felépítettek a maguk önigazsága köré. Jézus imádkozik, ég és föld közé van feszítve, gyűlölködnek, gyalázzák, akikért eljött, akiket gyógyított, akiket tanított, akiket szeretett, halálra adták, és azt olvassuk a Lukács evangéliumában, megrázó egyébként az egész igevers, Jézus pedig így könyörgött, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, de nem csak ezt mondja a Biblia, hanem azt mondja, hogy sorsvetéssel osztoztak ruháim. Érted ezt, amit le van írva? Tehát Jézus a szemük előtt leeldeki a lelkét. Előtte szenvedései közepette imádkozott, a két lator közül az egyiket üdvösségre segítette. Ezek mind hallják ezt a szeretetnek a megnyilvánulását, és a csodatévő rabbi köntöse érdekli őket. Hát hiába volt ez a nagy szeretet. Hát látszólag igen. Értitek? Tehát az agapé szeretet az nem azért szereti a másikat, mert azt várja, hogy majd meg fog térni, meg nem tudom mit fog csinálni, meg majd szeretni fog engem, meg nekem jó lesz a szeretem, hanem ez rólad szól. A te lelki békességedről szól. A rendezettségedről szól. És arról, hogy amennyire rajtad áll, amilyen rajtad múlik, vagy rajta múlik, megteszem azt, hogy békességbe éljek a másikkal. És lehet az kell, hogy kicsit távolabb kell lennünk. Lehet, hogy kevesebb időt kell töltenünk együtt. Mert jelenleg annyira vagyunk érettek, hogy ezt bírjuk hordozni, de akkor azt legalább áldásként fogom megélni, meg áldást tudok lenni. Mert eddig jutottam, ennyi van, nincs több. István, a vértanú, az első keresztény vértanú, szintén így imádkozik, Uram, ne rótd fel nekik ezt a bűnt. Jézus példáján, és Péter tanítása pedig így hangzik az 1 Péter 3.9-ben, ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Ne a gonoszt adjátok, hanem áldást mondjatok ellenségetekre. Az egyik gyerekem óvodába került, és az élet valóságával szembesült. Mármint azzal, hogy nem csak egyedül van erős személyiség, hanem még vannak mások is. És ez az oviba ütközött, valami babám, vagy nem tudom, mit csinál. És hát fájlalta, hogy ilyen gonoszul bántak vele, és haragudott. Kicsike volt. És akkor tanítási lehetőség, mit tanít a Biblia? Na nézd meg, hogy ez a harag, ami benned van, ez összeköt ezzel az emberrel, és most itt vagyunk, beszélünk róla, erről a helyzet, és most is rossz érzésed van. Hordozod magadba ezt a fájdalmat. Belátta a gyerek, 3-4 éves volt, hogy tényleg így van, rossz érzés. És mondom, az Úr Jézus tanítja azt is, hogy lehet ettől megszabadulni. Az első dolog az, hogy kimondod, hogy megbocsátod azt, amit ellened vétkezett, mondd ki, hogy megbocsátom ezt és ezt, Szintiának, nem tudom, kicsodának, megbocsátom neki, és mondom, a másik dolog, amit tanít az Úr Jézus, hogy áldjátok, az kérje áldást. Azt mondja, hogy hogyan? Hát mondom, kérd áldásként azt, amit magadnak is szeretnél. És akkor a gyerek imádkozik. Úr Jézus, megbocsátom Szintiának ezt is, ezt mondja, nem tudom, kicsodának. És kérlek, áld meg őt, hogy jól tudjon rajzolni. Úgyhogy tudta, mivel kell megáldani. Hát mondom neki, kérd azt, amit te is szeretnél. Azt a jót, amit szeretnél az életedre. Így kell megáldani. Nem olyan bonyolult ez. Kérd a legjobbat, amit magadnak kívánnál a másik ember életére. Önzetlenül. Nyilván, hogyha a legnagyobb érték számunkra megtérés, persze azt kérjük, hogy térjen meg, de azért még ki is bővítheted. Akár egy kicsi földi dologgal is. Jó megtetézett, megrázott kosárral mérjen, mert neked is azzal fognak viszonzásul. Szellemi törvények. Áldjátok, azt mondja. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, szóljatok áldott szavakat, ne olajat öntsetek a tűzre, ne válaszoljatok a pimasságra pimasz módon, a cinizmusra cinikusan, hanem hordozzanak áldást a szavaitok. Szóljatok szeliden, hogy a haragot elhárítsátok, és ne keménysére keményen. Szerintem lehet megmondani azt is, hogy figyelj, nem értek ezzel, ne haragudj. Nagyon kérlek, hogy ne viselkedj velem így. Én sem teszem ezt veled. Ezt meg lehet mondani csendesen is. Vagy azt is meg lehet mondani, figyelj csak, ebben a hangnemben én nem kívánok tovább beszélgetni. Vagy ha normálisan tudsz viselkedni, meg szólni hozzám, mint ahogy én is megteszem veled, akkor térjünk el a problémára vissza. És nem megyek bele az adókapukba. De nem is lettem ilyen szerzetes, aki vette az ostort, és akkor elkezdte magát verni a szeretet címszóba. Vagy a szeretet, rosszul értem, a szeretet miatt. Krisztus szeretete nem jelenti azt, hogy egyet értek a gonosszal, a gonossággal. Hogy elfogadom a gonosságot. Itt is van egy téves értelmezésnél a keresztényeknél, hogy hogyan viselkedjek azzal, aki az életemre tör. És azt mondjam neked, hogy az életünkre nem csak fizikai agresszióval lehet törni, lehet lassan is gyilkolni. Tudtad? A gonosz beszéd olyan, mint a tördöfés. Méreg van a gonosznak a nyelvében, mint a kígyónak. Bizony, beszéddel is lehet pusztítani egy másik embert, akár a halálig el lehet őt gyötörni. A pszichológia ezt úgy hívja, hogy mérgező kapcsolat. A Biblia meg azt mondja, a nyelvek mérge. Csak az hamarabb iratott meg. Mint a pszichológia, hogy rájött. De igazán jól állapítja meg. Valóban vannak olyan kapcsolatok, amelyekből nem lépsz ki, meghalsz. Akkor mit csinálják? Mit csinálják akkor a házastársam? A házastársam viselkedése olyan, hogy bele fog halni. Hogy életveszélyben vagyok, ha nem is fizikális atrocitások miatt, hanem egyszerűen kilukadt a gyomrom már tőle, annyira gyötört engem a viselkedésével, beszédével. Mit csinálják akkor? Nem szabad elválni. Hát nem tudom, ki ismeri ezt a kártyát. Ismerjétek páran? Ugye ez a mindent vívő. Ez az a mindent vívő az autós kártyában. Van egy törvény, amely minden törvény fölött áll. Ez pedig a szeretet törvénye. A szeretet törvényéből pedig fakad az élet védelmének törvénye. Ez egy ősi törvény, amiről olvasunk az Ószövetségben, látjuk Jézus tanításánál megjelenni szintúgy. A legfőbb törvény tehát, amely fölír minden törvényt, a szeretet és az ebből fakadó élet védelme törvénye. Máté evangéliumában egy esetet ír le az evangélista, Jézus és a vallásos zsidói feszültek egymásnak, csináltak Jézussal olyat, hogy szombaton egy beteg embert odaállítottak a zsinagógába, és figyelték, hogy meggyógyítja-e szombaton, mert ők úgy gondolták, hogy gyógyító tevékenység az munka, és a szombaton gyógyít, akkor halált érdemlő bűnt követel. Ugyanis Mózes törvényében a szombatnak a megsértése, a nyugalomnak megsértése, az halált érdemlő bűn volt. Ez durva, nem? Gondolj bele, ma, hogyha megszekted, dolgoztál valamit a mai napon, akkor igazán az Ószövetség értelmében meg kéne kövezni. Nem tudom, hányan lejárnánk gyülekezetbe. Nyilván Pál apostol azt mondja, hogy ha egyik napot megkülönbözteted, és az Úrért teszed, jó. Ha minden napot egyformának tartasz, és az Úrért tartod egyformának, jó. De ez nem jelent, hogy nem szenteled meg. Mert akkor neked minden nap szent. De azért azt is mondja Pál, hogy hét első napján, mikor összegyűltök, az vasárnap, akkor készítsétek el adományatokat, tehát menjetek el a gyülekezetbe. Tehát ugye ne csak a lelketeket küldjétek el, vagy a Facebook lájkot, hanem fizikailag is gyertek el, vagy menjetek el, ha csak tehetitek, nyilván lehet életkörülmény, betegség, és akár valakinek olyan foglalkozása van, ami miatt éppen életeket ment, tűzoltó, rendőr, mentős, orvos, nyilvánvalóan ugye megint valami, ami fölött áll ezeknek a törvényeknek, méghozzá az életvédelmének törvénye. Onnan eltávozva tehát olvassuk a Máté 12.9-től, bement a zsinagógába, mármint Jézus, ahol volt egy sorvadt kezű ember, egy béna, egy egy, hát ugye olyan nem mozgott a keze, béna volt, megkérdezték Jézustól, de teszteldék, szabad-e szombaton gyógyítani? Mondták, ha azt mondja, szabad, akkor itt van is. És akkor meg lehet ölni a törvény szerint. Hogy vádat emeljenek ellene a Mózes törvénye szerint. Ő pedig ezt mondta. Ki az az ember közületek, akinek, ha egy juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja el meg, és nem húzza el ki onnan. Az ember pedig mennyivel többet ér a juhnál. Szabad tehát jót tenni szombaton. A Mózes törvény azt mondja, hogy tartsátok meg a szombatot, tartsátok és szenteljétek meg, meg kell halni annak, aki megszentségteleníti. Ki kell írtani a népek közül azt az embert, aki valamilyen munkát végez szombaton, meg kell halnia. Erre a törvényére appellálva próbálták Jézust vád alá helyezni, és Jézus csodálatosan megmutatja az Isten szívét. Azt mondja, az Isten az eget és a földet 6 nap alatt teremtett, a 7. napon megpihen, és azt mondja, a szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért. Értitek? A szentség az nem egy elvárás, a szentség az egy oltalom. A szentség nem egy sorscsapás, a szentség az áldás. És ha megszenteled az Istennek nevét, és megszentelem az Úrnak nevét, ebben áldás van, élet van. Ezért mondja az Úr. Ezért tanítja az Úr. És a szeretet törvénye, ami az élet törvény, életvédelme törvénye, fölír minden egyéb törvényt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, mondja az írás. És fele barátodat, mint magadat. Az első parancsolat és a második parancsolat, amely nem kisebb az elsőnél, és mondja, hogy ettől a két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták, enélkül nem értitek meg az igét, azt mondja Jézus. Ez a két ige, az Isten iránti szeretet, és a fele barát, azaz minden ember iránti szeretet, hozzám közelálló, és szomszéd, és minden ember iránti szeretettől függ az egész törvény. Azért függ olyan, mint hogyha ha lenne egy felfüggesztés, erre lenne ráakasztva, és ezt elvágod, leesik az egész. Ha elvágod a szeretet parancsát, akkor nem érted meg az egészet. Akkor még nem értetted meg az Istent. De nagyon döbbenetes, ugye van a misna, ez a szóbeli hagyomány, és megjelenik az életvédelmének törvénye ezekben a hagyományokban, és az egyik mondata így hangzik, utána olvastam több dolgot is, de ezt emeltem most ki ide. Az a Sanhedrin, és itt a húsvét kapcsán nagyon érdekes mondat ez, Jézus kivégzésének és elítélésének aktusa miatt is, az a Sanhedrin, amely 7 évente egyszer halálos ítéletet hoz, véres kezűnek neveztetik. Tehát, hogy még a zsidó törvények is megpróbálták megmenteni az életet. Sőt, ha volt egy fiatal tanonc, rabbi tanítvány, aki egy halálra ítélt emberről bizonyítani tudta a Tóra szerint, hogy mégsem halált érdemlő bűnben van, örök élet hosszig víz felvették a Sanhedrinbe. Ha volt valaki, aki egy felmentettet vád alá tudott helyezni, hogy ki kellett végezni, az egy napig maradhatott a Sanhedrin tagja. Tehát az életvédelme egyébként a zsidó hagyományban is ilyen mélységben átjött, amikor jó pacban voltak. És néhány gondolat még az egészséges, jó, hogy jól tudjunk szeretni. A megtérő nem hajlandó elkölcstelenségben élő testvérhez való helyes viszonyulásról is tanít a Biblia. Az 1 Korintus 5.11. Most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérek neveznek, de parázna, vagy nyerészkedő, bálványimádó, vagy rágalmazó, részeges vagy harácsoló, az ilyennel még együtt se egyetek, ugye a keleti étkezés az egy közösségvállást is jelentett, az étkezés ebben az értelemben értendő itt, hogy ne vállaljatok vele közösséget, egyetértve tetteivel, másik pedig nyilván átvitt értelemben pedig az úrvacsorai közösség gyakorlását is jelenti, hogy aki nem él a kegyelemmel, mert nem akar megtérni, az hazug módon fogja venni az úrvacsorát. Az úrvacsora azt jelenti, hogy megbocsátattak a bűneim, és élek a kegyelemmel, sőt kifejeződik az, hogy szükségem is van erre a kegyelemre, ma is. Aki azonban a bűneiben van, meggyalázza az Úr testét és vérét. Júdás levelében a következőt olvasok ezzel kapcsolatban, az első rész, hogy egy fejezet van, a negyedik vers, mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre, istentelnek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és ami egyedüli uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják, hogy az előbb mondtam is, 8-as vers. De mindezek ellenére ezek az álmodozók is ugyanúgy beszennyezik testüket, megvetik Isten felségét, és káromolják a mennyei hatalmasságukat. 22-23-as vers, könyörüljetek azokon, akik kételkednek. Hitben, megrendültek hitükben, mentsétek meg őket kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett, azaz, akit bár testvérnek nevezi magát, de istentelenül él, megtagadva a Krisztust, a szentségtelenséget isteníti, ne vállaljatok vele közösséget, de irgalmasok legyetek irányában. És imádkozzatok, hogy megtérjen, és megmeneküljön. De semmilyen közösséget ne vállaljatok tetteikkel. Ne értsetek velük egyet, azért, hogy jobban legyünk. És végül egy másik aspektusa az egészséges gondolkodásnak, bár egy nagyon komoly igét mondok alatt a levélben, az első rész 8-9-es versében, Csillagos fordítását olvasom, de még ha mi, vagy mennyből való angyal hirdetne is valamit nektek azon kívül, amit előbb örömhírként, evangéliumként hirdettünk, átok legyen. Ahogy előzőleg megmondtuk, és most újra mondom, ha valaki amellett, amit már elfogadtatok, még valami más örömüzenetet hirdetne nektek, átok legyen. Ugye ez az elvtelen kegyelem tanítás például tipikus tévegés, tévtanítás ma, és az átok kifejezés, mondja az írás, hogy mint oktalan állatok, ugye, mennek a vágóhídra, azért, mert az átok kifejezést használták az áldozati állatra, az áldozati állat odaszánására is használták. Itt azonban egyedüli értelemben áll, máshol a Szentírásban, az Új Szövetségben, nem áll ebben az értelemben, hogy itt Pál apostol alkalmazza. Itt a Pál apostol általi alkalmazása halálra vagy pusztulásra szánt szemét jelenti. Tehát aki a Szentlélekre hivatkozva tévtanokat hirdet, az halálán van. Az el fog kárhozni. Miért? Mert másokat is a tévegésre csábít. Önmaga téveg, és még másokat is a tévegésre csábít, erre Pál apostol nagyon keményen nyilakozik. Tehát a tévtanúkat nem kell szeretni, imádkozni lehet értük, elfogadni semmiképpen nem lehet. Hanem látni kell, hogy veszélyesek, rendkívül veszélyesek. És tudjátok, annyira megrázó, amikor látsz embereket, amikor elindulok a tévtanításban, és évekkel később benned él egy kép róluk. Aztán újra hallasz, amit róluk, és megráz. Hogy istentelenebb, mint volt. Emlékszem valakire, aki nagyon istentelen módon viselkedett, és láttam egyszer. És még azt mondta, oda megyek hozzá, köszöntöm. És akkor döbbenetes volt, arra fordította az arcát, és volt egy látomásom, hogy mint egy farkas, ami... És megmutatta a Szentlélek, hogy milyen lélek van benne. És azt mondja, ne légy szentimentális. Ha megtért volna, tudná róla. Azért nem tudsz róla, mert még nem tért meg. Sőt, gonoszabb, mint volt. A gyülekezetbe járás senkit nem tesz szenté. Csak Krisztus ment meg. Csak Krisztus ment meg. És ha szeretjük Krisztust, megtartjuk, amit mond. Ha nem tartjuk meg, amit mond, nem is szerethetjük őt. Bátorítás, zárásként, Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak élnek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Pál így mond áldást, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten agapé szeretete, feltétel nélküli szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.